Június 17-én folytatódhat a koronavírus járvány miatt március 13-a óta szünetelő angol labdarúgó bajnokság. Így döntöttek csütörtökön a Premier League klubjai. Az első szerdai játéknapon Aston Villa Sheffield United, valamint Manchester City Arsenal találkozókat rendeznek, a hétvégén pedig a 30. forduló mérkőzéseit rendezik meg. A Premier League újraindításának első üteme a múlt héten indult, akkor vált lehetővé, hogy a klubok kis csoportos tréningeket tartsanak, szerdán pedig a csapatok képviselői egyhangulag megszavazták a csapatedzések elkezdését. Így mostantól engedélyezett, hogy a játékosok közös tréningeken vegyenek részt, ugyanakkor előírás, hogy a szükségtelen kontaktusok számát a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék. Az angol bajnokságból 9 forduló van hátra, az élen a Liverpool áll 25 pontos előnnyel, és 2 győztes mérkőzés választja el attól, hogy 1990 után újra bajnok legyen. A hátralévő 92 mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik. Amennyiben egy játékos, stábtag vagy alkalmazott pozitív koronavírus tesztet produkál, 2 napra karanténba kerül, de ez csak a fertőzött személyt érinti, klubtársait nem. Eközben Olaszországban a sportminiszter engedélyezte, hogy folytatódjon a labdarúgó bajnokság, a Serie A. Vincenzo Spadafora csütörtökön jelentette be, hogy június 19-től ismét rendezhetnek mérkőzéseket az élvonalban. A koronavírus járvány miatt március 9-e óta szünetel a bajnokság, még 12 teljes forduló és további 4 mérkőzés van hátra. Csütörtökön az is hivatalossá vált, hogy az olasz kupa elődöntőjének visszavágóit június 13-án játsszák, a finálét pedig 17-én rendezik Rómában. A másodosztály küzdelmeit június 26-ától folytatják. A 2 bajnokság újraindulásáról Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
A Premier League 2 elmaradt mérkőzéssel folytatódik június 17-én. Ez a 2 mérkőzés az Aston Villának a Sheffield United elleni találkozói lesz, illetőleg a rangadó, a City és az Arsenal mérkőzése. Ezt követően a június 19-21-i hétvégén már teljes fordulót rendeznek. A tervek szerint széthúzzák a fordulót. Ez is nyilván azt támasztja alá, hogy továbbra is ez a terv, hogy minden mérkőzést, amelyeket zártak, rendeznek, különböző televíziós csatornák Nagy-Britániában élőben közvetítenek majd. Nem ismerem az ezzel kapcsolatos magyar szerződéseket, de gondolom a magyar partnerségét Magyarországon is lehet majd televíziós közvetítésekben látni. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint pénteki, szombati, vasárnapi, hétfői játékok is lehetnek, illetve vagy kettőre, csütörtök nem feltétlenül ebben a fordulóban, hanem általánosságban. A mérkőzések kezdési időpontját tekintve Angliában a pénteki napon 8 órától, ugye csak 78 órától játszanak, a hétköznapokon 6-kor és 8-kor, illetőleg a hétvégén lesz ugye több időpont, 13:30, 18:30, illetőleg vasárnap 12:14, 16:30, 19:00, tehát nagyon széthúzzák a programot, de ez a szurkolóknak az esetben jó lehet, akik már nyilván nagyon ki vannak éhezve az angol futballra is, és láthatnak több mérkőzést. Ami az angol futballt illeti, talán ott volt a legkomplexebb a visszatérésről. Én az angol futball kapcsán olvastam a legtöbb játékosnak a nyilatkozatát, akik tartottak a visszatéréstől, egészségüket félte. Mai napig nem dőlt el, illetőleg hát hamarosan várható döntés a tekintetben, hogy a mérkőzések helyszíne mi legyen. Jelenlegi elképzelés is az, hogy semleges pályán rendeznék a mérkőzéseket, de e tekintetben van ellenállás, tehát ez nem dőlt még el, hogy valóban semleges pályán rendezik a találkozókat. Minden nagy országban így a Premier League, a hazájában, Angliában is ugye nagyon szigorú egészségügyi előírásokat alkalmaznak és követnek. Ugye 2752 tesztet csináltak eddig a Premier League, 3 fordulót tekintve 3 alkalommal vizsgálták a játékosokat, ebből 12 lett pozitív. Nem minden 12 játékos van között stábtag is, aki megbetegedett. Premier League is azt hiszem, hogy lassan készen áll majd a folytatásra. Megkezdődtek az angol élcsapatoknál is az edzések, mégpedig az első kontaktus is lehetővé tevő edzések, aztán majd a következő, a harmadik fázis, amikor gyakorlatilag edzőmeccseket is lehet játszani a kereteken belül.
Ezért mondjuk el, azt lehet tudni, hogy a Liverpool torony magasan vezeti a bajnokságot, de milyen bajnoki végjátékra lehet számítani? Csapatok állapota, formája nyilván kérdéses, de ugye a tabella alapján mire lehet számítani?
Nagyon nehéz tippelni, ugye a csapatok formáját nem ismeri senki, nem tudja senki, hogy ki milyen állapotban ér, hiszen ne adj Isten ki az, aki esetleg elkapja a kulcsjátékosok közül a betegséget, és majd nem tud játszani. Nem tehetünk más, mint kiindulunk abból, hogy melyik csapatnak milyen a pozíciója a bajnoki tabellán, illetőleg, hogy milyen mérkőzései vannak hátra. Az angol bajnokság, hogyha befejezik, lejátszák azt a két elmaradt mérkőzést, amiről beszéltünk, ugye 9 fordulót játszik majd, még az 90 mérkőzés jelent, azért a 9 forduló alatt lehet szerezni 3-9, 27 pontot, ami azért meglehetősen sok, tehát a 27 pontot lehet még szerezni, 3-4 pontos differencia sem behozhatatlan. Én azt gondolom, hogy egy biztos, a Liverpool bajnok lesz. A Liverpool bajnoki trímét legfeljebb az akadályozhatta volna meg, hogyha nem fejezik be a szezont, és úgy döntenek, hogy nem hirdetnek bajnokot. 25 ponttal vezet a pool a Manchester City előtt, és hogyha a City meg is nyeri a 17. rangadóját az Arsenallal szemben, és följön mondjuk 60 pontot, tehát 22 pontja lesz a Liverpool-al szemben, akkor az én számításom szerint 2 győzelemre van szüksége a Liverpoolnak ahhoz, hogy a 9-ből, hogy megnyeri a bajnoki címet, és hát természetesen sem tett a garancia nincs arra, hogy a Manchester City a folytatásban minden találkozóját megnyeri. Azt gondolom, hogy eldölt kérdés, hogy a Liverpool bajnok lesz. A Manchester City-nek jó esélye van a második helyre, ha főleg, hogyha az Arsenal-i rangadót megnyeri, akkor ugye 7-es ponttal fog a harmadik ezek Leicester előtt állni. De hát külön kérdés az, hogy a bajnokok ligája szereplést jelentő helyeken melyik csapatok végeznek, és egyáltalán a bajnokok ligája indulás érő helyekért beszámítandó-e a Manchester City, amely ugye 2 éves elkiltást kapott a nemzetközi kupaporontól, fellebbezés alatt van az ügy. Azon, hogy érdemes úgy számolni, hogy ez itt nem indulhat jövőre, és azt követően a bajnokok ligájában. Ha ez így lesz, akkor a harmadik, negyedik és az ötödik helyezett mehet, figyelembe véve, hogy a City minden bizonyan második lesz a bajnokok ligájában. Ezeken a helyeken a Leicester City, a Chelsea és a Manchester United áll jelenleg. A Manchester United mögött csupán 2 ponttal áll a Wolverhampton és a Sheffield United, és 4-gel a Tottenham. És még ide venném a 9. a Arsenalt is, hiszen éppen beszéltünk ugye arról, hogy az Arsenalnak, miként a Sheffield Unitednek is van egy elmaradt mérkőzése. Úgyhogy ilyen szempontból óriási lesz a csata. Spurs nagyon rosszul áll Mourinhoval, ugye 8. helyezett csak, noha 4 ponttal áll mindössze a United mögött, de a Spurs esetében gondolhatjuk azt, hogy nagyon sok sérültje volt a csapatnak a február-március időszakban, a felfüggesztésig, ezért is vesztett a Spurs a legutóbbi 3 bajnoki mérkőzésen 9-ből 8 pontot el, ezen a 8 ponttal mondjuk az összesből föl lenne a 4. helyen. Tehát, hogyha Harry Kane vagy Hong-Song-min vissza tud térni, hogyha a kulcsjátékosok közül jó néhányan pályára tudnak már lépni, akkor biztos, hogy ezzel a Spurs erősödik.
Olaszországban sem indult még el a bajnokság, itt még az olasz kupa végjátéka is hátra van, de most mind a kupával, mind a bajnoksággal kapcsolatban az illetékesek döntéseket hoztak. Hát az olasz futball szerelmesei mire készülhetnek, mikor és milyen tétmeccseket láthatnak legközelebb?
Ő 2 hetet kell várniuk az olasz futball szerelmeseinek a tétmérkőzésekre. Június 13-án jártak a tervek szerint az olasz kupa elődöntőinek 2. mérkőzését. Az első találkozókat bejátszották. Napoli meglepetése idegenben legyőzte az Intert, míg a Milán és a Juventus mérkőzése 1-1-re végződött. Ebben a 2 párosításban ugye lejátszák a visszavágókat, nyilván ellentétes pályaválasztása, mint az első mérkőzésen. Majd utána a tervek szerint június 17-én a 2 továbbító lejárt az olasz kupa döntőjét, majd június 20-án kezdődne a bajnokság az elképzelések szerint, mégpedig egy csonka fordulóval, hogy kiegyensedjen a tabella. A június 20-ai forduló még ilyen szempontból nem lenne teljes, de minden esetre aztán folytatódik a bajnokság, és mindenki azonban Olaszországon is, hogy befejezzék a tényt. Az Inter nagyon fogadkozik, de ha csak nem történik valami nagyon nagy kontraforma, akkor azt gondolom, hogy a Juventusnak és a Lazio-nak azért az esélye a bajnoki címre adott esetben jobb, mint a milánói fekete kék riválisnak. Tehát ugye az is ténykérdés, hogy az Inter egy mérkőzésen kevesebbet játszott, tehát azért nem akkora a hátrányom. A Juve-nek 63, a Lazio-nak 62 pontja van 26 mérkőzés után, az Internek 54, tehát hogyha megnyerné az elmaradt mérkőzését, akkor az 57 pont lenne, hát azért az sem lesz könnyű behozni. Ami a vírust illeti, ugye Azt tudjuk, hogy az élcsapatok közül leginkább a Juventus érintette a megbetegedést, de hát ez már régen volt. Nem tudok arról híreket, hogy bárkinek is nagyon nagy gondjai lettek volna a betegséggel a futballisták közül. Így azt vélelmezhetjük, hogy igazából egészségügyi szempontból a legerősebb keretek tudnak majd játszani, viszont egy Cristiano Ronaldo a Juventushoz. Lassan visszatértek a külföldiek a többi klubhoz is, úgyhogy hát meglátjuk. A Lazio nagyon fogadkozik, és érdekes, hogy az olasz futball nem a Juventus táborához tartozó, mondjuk így a semleges részei közül nagyon sokan tippelik azt, hogy a Lazio meg tudja nyerni a bajnokságot. Én azt hiszem, hogy ebben azért van némi olyan vélekedés is, hogy az olasz futballnak talán nem ártana, hogyha ha megszakadna a Juventus sorozat, hogy nyilván a Juve hívei ezt másképp gondolják, de hát az NBA-nek sem tett jót, amikor mindig a Chicago Bulls nyert Michael Jordannel, a Formula 1-nek sem tett jót, amikor előre lehetett tudni, hogy ha csak valami nem történik, akkor Michael Schumacher fog nyerni. Ilyen szempontból, ahogy a német bajnokságban is, ugye a Bayern most már a 8. bajnoki címe felé halad, a Juventus segíten elképesztő, és gyakorlatilag korábban elképzelhetetlen szériát itt az olasz bajnokság.
A franc futball szerint a világ labdarúgásában a legnagyobb befolyással bíró személyiség a Paris Saint-Germain elnöke Nasser Al-Khelaifi. A francia szaklap listája 50 nevet tartalmaz, és az arab üzletember mellett a Juventus 5-szörös aranylabdás csatára Cristiano Ronaldo és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke Gianni Infantino került be az első háromba. A France Football szerint a PSG 46 éves tulajdonosa annak a munkának az elismeréseképpen végezhetett az élen, amellyel a párizsi klubot eljuttatta a sportág világ elitjébe. A lap az elnök érdemeinek tudja be, hogy amíg a Paris Saint-Germain 2011-ben csupán 44 ezer mezt tudott értékesíteni, addig mára ez a szám 1 millió fölé emelkedett. A francia futballklub elismertségének további mutatójaként hozzák fel, hogy a követőinek száma 500 000-ról 87 millió fölé nőtt a világhálón. A katari üzletember 2011-ben vásárolta meg a PSG-t, és egyik vezető képviselője annak a Katarnak, amely a következő világbajnokságot rendezi. Nasser Al-Khelaifi szerepéről és a listáról Farkas Dávid beszélgetett Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával.
Egyáltalán nem a legismertebb. Összesen nem is nagyon tudok egyetérteni azért igazán ezzel a listával. Ha persze azt kérdezni az ember, hogy ki a leggazdagabb, akkor valószínűleg könnyedén rámondja mindenki, hogy jó, ilyen a katari tulajdonos a Paris Saint-Germainnek. Tehát ha azt teszik, hogy ki befolyásolja leginkább a döntéseket, vagy kinek a kezében összfontos a legnagyobb hatalma, én nem hinném, hogy ez Khelaifira igaz. Minden esetre a franciáknak lehet, hogy kicsit saját maguk felé hajlott a keze ennél a döntésnél, és a Paris Saint-Germain elnökét tulajdonosát választották meg ezzel a titulussal. Az kétségtelen, hogy a Paris Saint-Germain súlya az európai futballban tovább növekedett azzal, hogy annak idején a katari csoport megvette a klubnak a tulajdonjogát. Azt is mondhatjuk, bár kétségtelen voltak a Paris Saint-Germainnek jó időszakai korábban is, hogy attól kezdve mondhatjuk, hogy a Paris Saint-Germain, amely még ezt hangsúlyozom, korábban is európai kupon is játszott, de attól kezdve mondhatjuk, hogy a Paris Saint-Germain valóban az európai futball legszűkebb elitjébe tartozik. A francia bajnokságot meg gyakorlatilag rutinból nyeri egy kivételével az elmúlt években.
A franc futball listáján a második helyre Cristiano Ronaldo, a Juventus 5-szörös aranylabdása került, a harmadikra pedig a FIFA elnöke Gianni Infantino.
Bizonyos szempontból Infantinónak kéne ezt a listát vezetni, én azt gondolom. Az, hogy mondjuk Ronaldo mennyivel nagyobb befolyással rendelkezik a világ futballra, mint mondjuk az esetben Lionel Messi, ezt nehéz megmondani, talán a közösségi médiában elfoglalt szerepe pozíciója emeli. Az, hogy Cristiano Ronaldo a legbefolyásosabb futballista és Lionel Messi, azért azt gondolom, hogy ezt az elmúlt évtizedet tekintve nem vitatható. Ronaldo továbbra is független attól, hogy azért nem tartozik már a legfiatalabb játékosok közé. Jó formában játszik, meghatározó futballista a Juventusnak és az olasz bajnokságnak. Tulajdonképpen azért az ő szerepe abból is látszik, hogy pusztán az a tény, hogy visszatért kételein az edzésbe a Juventusnál, illetőleg, hogy eltöltötte a 2 hetes karantént, miután előtte Madeirán töltötte a koronavírusos napokat. Ez jelentős sajtóhírt tudott generálni, ez önmagában is jelzi azért az ő szerepét vagy népszerűségét.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.